A Magyar Újságírók Románya Egyesülete már harmadik sajtófotó kiállítását tartja ebben a galériában. Ezek a tárlatok is részét képezik annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a szakmai szervezetünk kötött a megyei önkormányzattal. Most a Brassai 2016-os pályázat székelyföldi csíki díjazottjainak adjuk át az elismerést. Felkérem Rácz Éva Mure elnöket és Szücs Lászlót, a kiállítás kurátorát, hogy röviden ismertessék sajtófotó pályázatos történetét, beszéljenek a beérkezett munkákról, a munkákat bemutató kiállítás katalógustól.
Ez a szerencsés helyzet, mert azt mondta István, hogy mondjuk el a történetét a pályázatnak. Jelentem az albumba is azt írtuk, hogy másodszor vágtunk neki ennek a pályázatnak. Néhány éve a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete úgy döntött, hogy nem csak az írott sajtósokat és nem csak a televíziósokat kell figyelni, mert elsősorban rájuk figyelünk, ezt valljuk be, sőt, inkább az online írás az, ami felkelti már a figyelmünket, hanem szenteljük figyelmet kiemelten a fotósoknak. A zsűri tagjai voltak Bánkuti András Budapestről, Dorel Gaina Kolozsvárról, Bogdán Giorgescu Nagykárolyból és Tóth István a fotóművész Nagyváradról.
Talán mennyit mondjunk el, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy
Szűcs László.
Igazából ez a második diákodás, hiszen akik földrajzilag közelebb volt a Nagyváradhoz, azoknak a kollégáknak adtuk át a Magyar Kultúra Napján Nagyváradon néhány magyarországi, illetve vajdasági szerző kollega volt, aki átvette a díját, és hát ez most a második díjátadás. Ezzel végül is nagyjából kiismerítjük őt, tehát mindenki megkapja a díjait, illetve hát az elismerő oklevelet.
Azzal kezdtem volt, hogy a kiállítás az a Magyar Újságírók Románia Egyesülete és a megyei önkormányzat közti együttműködésnek az eredménye.
Sarány István.
Könnyű együttműködni, mikor vannak közös céljaink, vannak átfedéseink munkánkban, ilyen például a szórvány tevékenység. A legutóbbi időben többnyire szórványvidéken szerveztük riporttáborainkat, a Marosvölgyi szórvány, utána következett Kalotaszeg, ugye Farna, Sobok, majd következett a Beszelcen a Szód megyébe Óradna, Radnabórbereki riporttábor, utána Temesvár, illetve a legutolsó a tavalyi táborunk, a Dévai, ahol a vajdahunyadi meg a dévai magyarságot próbáltuk felmérni, feltérképezni, illetve rögzíteni, hogy hogyan élnek. És felkérem Zonda Erikát, Harita megye tanácsának, programigazgatóságának vezetőjét, hogy a megyei önkormányzat összetartozunk programjáról szóljon egy két szót, amelyik hasonlít a mi munkánkra egy kicsit más eszközökkel.
Összetartozunk, ezt a nevet adtuk a programnak, hisszük, hogy a több magyarság és a szórvány magyarság együtt gondolkodik, összetartozik. A legfontosabb hozadéka a programnak az volt, hogy megtapasztaltuk, hogy úgy a szórvány magyarság, mint Székelyföldön a magyarság, a több magyarság napinnap ugyanazokkal a gondokkal küszködnek, ugyanolyan problémáik vannak, és együttesen próbálva megoldani ezeket a gondokat, problémákat, sokkal eredményesebb ennek a megoldása. A program legnagyobb sikerének azt tartjuk, hogy kezdetben ugye intézményesített kapcsolatok jöttek létre, Harita megye tanácsa, illetve egy-egy civil szervezet a szórványból. Csak mi próbáltunk ezen dolgozni, persze mindenki a saját területén terjesztette a programot. Mostanra eljutottunk addig, hogy ez különböző rétegek szintjén is kialakult ez a program, értem itt a civil szervezeteket, az egyházakat, az oktatási intézményeket, sőt arra is van példa, hogy családok között is kialakultak ezek a kapcsolatok. Az újdonság mindenki számára az volt ebben a programban, hogy konkrét tevékenységek voltak, tehát tartalommal meg volt töltve ez a kapcsolat, ez az együttműködés. Ezek a programok nagyrészt kulturális programok, de igyekeztünk kiterjeszteni a civil szervezetekre is, civil képzéseket, civil fórumokat szerveztünk, illetve Temes megyével volt egy jó kezdeményezésünk a székelytermék kapcsán is, a vásárok kapcsán is, kölcsönös részvétel egymás vásárain.
Az élet különbségek
Rácz Éva.
Hogy nem csíkszeredai, hanem marosvásárhelyi kollégánk döbbenetét próbáltuk megérteni. Szatmáron születtem, amit nem tekintünk szórványnak, de tény, hogy a román ajkú lakosság több, mint a magyar ajkú. Nekem logikus volt az, hogy vannak olyan helyek, ahol nehéz megtanulni magyarul, ahol nehéz megérteni, hogy egyértelmű, hogy a másik más, mint én, és hogy én más vagyok, mint ő. És a vásárhelyi kolléga a tábor 2-3 napja alatt és utána az anyag megírása közben is számtalanszor azt a kérdést tette föl magának és hangosan nekünk is, hogy de tényleg nem tudnak magyarul? És egyszer csak rá kellett jönnünk, hogy tényleg nem egyértelmű mindenkinek. A szórványprogramban az a jó, hogy az a szórvány, amelyre figyel a tömb, annak sokkal több az esélye a fennmaradásra. Nem arra, hogy ismét tömbvidék legyen belőle, mert ezt sem ezek az írások nem tudják tükrözni, sem azok tapasztaltak. De biztos, hogy nehezebben porlat az a közösség, amely valahová tartozni tud. És amikor ezekre a riportutakra elindulunk, akár Hunyad megyébe, akár máshová, akkor mindig van benne egy olyan, hogy nem tudunk segíteni, de a médiának nem dolga az, hogy megoldjon helyzeteket, az viszont feltétlenül igen, hogy felhívja a figyelmet. Ebben a küldetésben járunk mi az elmúlt most már 4-5 évben, és azelőtt a 90-es években az előző sorozatában, amikor a Murrell szintén riportkötetet adott ki, hogy egy pillanatfelvételt, majdnem olyan, mint ezek a fotók, készítsünk arról, hogy most milyen az a közösség, hogy most mit tudunk róla elmondani. Hogyha valaki 10 év múlva fellapozza, akkor azt mondja, hogy jé, ez akkor még volt, és most miért nincs. Vannak ismétlődő dolgok benne, ismétlődő szerzők is. Van olyan, aki már évek óta visszajár a táborunkba, és évek óta hűségesen publikál. Most kérném a szerzőket, hogy néhány szót mondjanak ők is arról, hogy miért értemes.
Szekeres Attila.
Történelmi riportot írtam, tehát nem a máról, én inkább a múltról írtam. Asszonyok a Magna Curiában egy kicsit érdekes, mert más szemszögből világítottam, meg érdemes elolvasni. Arra hívnám fel a figyelmet, azt érdemes ebből leszűrni, hogyha valóban elmegyünk, ugye tájékozódunk, hogy hova megyünk, mit nézhetünk meg. Nem kell mindent elhinni az internetnek. Az interneten körülbelül fele igaz, fele hamis. Én ezáltal a riportáltal bebizonyítottam, hogy ez így van. Utána kell nézni mélyebben, és akkor sem biztos, hogy mindent úgy találunk meg, ahogy valóban történt.
Szűcs László.
Egyébként nagyon érdekes az, hogy mégis az Attila írásai bizonyos értelemben kapott tojások, hiszen amikor azok a szereplők éltek, vagy azok a történések, amiről ő ír, hát nem feltétlenül volt szorvány mai értelemben az a vidék, és nem csak a mostanira gondolok, hanem egyéb írásaira is. Egyébként nagyon sokféle a szorvány, és én most már szeretek ezekre a könyvekre összességében gondolni. Most már csak ebben az új sorozatban is van 4, hiszen mennyire más egy nagyváros Temesvár magyar szorványa, és mennyire más mondjuk Radna Borberek, ahol már gyakorlatilag szinte senki nem beszél magyarul. Az identitásukat nem nyelvében hordozák, azért is lett az a könyv címe, hogy nem magyarul magyarok. Különös helyszín volt az idei, hiszen itt egyszerre van meg az, ami a korábbi kötetekből külön-külön meg volt, hiszen vannak a kis települések, van a Zsírvölgye, ami egy egészen más közeg, ott különösen a múltban sok más nemzetiség és vallás is megfordult, egészen más maga Déva, és azok az iparvárosok, amelyek ott vannak. Nagyon különleges, tehát egyszerre megtalálható benne a falusi környezet, a városi környezet. Itt használjuk ezeket a nagyon szomorú porladás, elmúlás, de azért közben ezek olyan emberek, akik élik az életükkel, boldogok vagy boldogtalanok, életük egy bizonyos szegmense, hát itt az anyanyelv kérdése az, ami nyilván bennünket amellett, az életük mellett foglalkoztat, de hát itt van köztük mondjuk sikeres gyógyszerész, vagy politikus, vagy művész, vagy közéleti személyiség. Tehát amellett, hogy ők szorványnak, porladnak, azért nagyon értékes életet élnek, és nagyon fontos részei annak a közösségnek, ahol élnek.
Sarány István.
Megdöbbentő volt látni azt, hogy ott a helyi önkormányzat 2 régi bérházat felújított és műtermeket adott az ott tevékenykedő képzőművészeknek, és az egyik műteremháza Mátyás József nevét viseli. Sőt, azt is elmondta az egyik alanyunk, hogy azt kezdeményezik, hogy Mátyás József utcát nevezzenek el Déván. A másik a Vajdahunyadi Ferences teológia. A téma nagyon izgatott, ugyanis korábban már foglalkoztam a Ferenceseknek az internátsági időszakával. Amikor kényszerlakhelyen voltak Dézsen, 3 évig működött egy úgynevezett klandesztin teológia, 3 évfolyam szerzetes fak végzett ott, felszentelték őket. Az egyikük még él József atya személyében, aki Somlyón van. Minduntalan előjött az ő elbeszéléseiben a hunyadi teológia, hogy számolták fel. Viszont dokumentumot nem igazán lehetett föllelni erről az intézményről. A rendlevéltárát azt szétszórták, vagy ami meg volt anyag, az nem volt rendszerezve. Most ért meg oda a helyzet, hogy a vajdahunyadi katolikus plébános rendbetett a levéltárát, és a rendtartomány kolozsvári központján is most már hozzáférhető, kutatható bizonyos anyag. Orbán Szabolcs, aki a Ferences rendtartománynak az elöljárója, illetve Urbán Erik atya, aki jelenleg a csíksomjai templomigazgató, ők láttak el dokumentumokkal, amiből sikerült végül kikeríteni ennek a teológiának a történetét. Egy nagyon izgalmas kutatás volt Peretben, a Máva, és ugyanakkor egy kicsit a Húrban is.
Szuker Ervin.
Szomorú a helyzet, az utóbbi 25 évben a lelkészek nem tudnak arról, hogy ők vagy elődeik, vagy elődeiknek az elődei kereszteltek volna, viszont mindenre temetnek, és jelenleg Hátszegen, mint egy 100 magyar él, majdnem fele-fele arányban oszlik meg a reformátusok és a római katolikusok aránya, és talán egy személy van közülük, aki nem nyugdíjas. Na most el lehet gondolni, hogy mi lesz itt 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva. Én azt mondom, hogy érdemes volt elmenni oda, és érdemes eljutni minden egyes szórványvidékre, mert mindenütt azzal szembesülünk, hogy nem járnak az újságírók oda, nem járnak újságírók, nem járnak színtársulatok, népi együttesek. Hát nagyon jó volt ezt hallani, hogy önök felvállalták ezt. Azért minden egyes faluba csak nem tudnak eljutni. Visszatérve arra, hogy miért jó. Hát azért, mert hogyha 20 évvel ezelőtt volt utoljára ott újságíró, most voltunk mi, akkor 20 év múlva már hiába megyünk vissza, mert még csak magyar nevek sem lesznek Hátszegen, és az egész hátszegi medencében.
Gáspár Sándor.
Az erdélyi megyék közül magyar történelmében talán Hunyad megye a leggazdagabb, a legszínesebb, de ez csak volt. És persze abból se ismerünk mindent, ahogy kellene. Viszont a jelent azt a mai magyarok alakítják, és ezért a legterjedelmesebb írásom, ami a kötetben megjelent, az Gáspár Bararékának a portréja. Ő az az ember, aki az újságíró jelen pillanatban Hunyad megyében, ha többen is vannak, de ott is ezen a pályán is van lemorzsolódás, ő kitart és lényegében a nem Hunyad megyeiek nagyjából azt ismerhetik meg Hunyad megyéről, amiről ő tudósít különböző lapokban, olykor rádiókban, televíziókban is. Mint embert érdemes megismerni őt, és ezért szeretem a kötetben, ajánlom figyelmükbe. És érdekességét, hát nyilván érdekes annak a megvalósításnak a sorsa, hogy sikerült egy magyar vonatkozású történelmi emléket állítani Béván, Hunyad megye központjában, főtéren, Barsai Ákos fejedelemnek az emlékét, aki helybéli volt, tehát teljesen természetes, hogy neki ott emléket lehessen állítani, aztán kiderült, hogy mégsem az, és hogy miért nem az, és hogyan tűnik el egy törvényesen felállított emlékoszlop, az kiderül ebből az írásból. Kiderül az is, hogy bizony olykor mi is hibázunk, és viszonylag nehezen nézünk ezzel szembe, de ez is hozzátartozik a mi valóságunkhoz.
Ahogy Éva Vajdahunyadon mondta, múlt héten hírszerkesztő vagyok, úgyhogy sokat nem mondok, röviden és velősen. Az előbb Sándor említette Gáspár Bararékát, és hogy sokat lehet megtudni az ő portré interjújából. Na, én Rékának azt az oldalát próbáltam megfogni, amivel hagyományt próbál őrizni, ugyanis reneszánsz táncházat működtetnek, ő és a férje alapították 2007-ben, életet vittek a kastélyokba, és amire úgy lelkem én a legbüszkébb az az, hogy a Magna Curiában ahol jelenleg a Dák és Római Műveltség múzeuma működik. Azóta kezdtek beszélni Bethlenről, Hallerekről, amióta ők minden évben oda mennek, elmondják magyarul, románul, hogy miért táncolnak, és mi az az épület. Úgyhogy ezért tartom érdekesnek ezt a tapasztalatot és ezt a riportávot.